tesznek a szájába, rúzáját eltemette a földbe, magát pedig eltemette az ügyekbe. Nagy könnyebbülés volt ez neki. Beszéljen, kartárs úr! Ön ma délutánra, úgy tudom, Trunoszki Péter nagybátyámhoz van elhívva végrendelet csináláshoz. Igen, de nem látom át, miben segíthetnék én ott önnek. Ó, nem is azért jöttem, Kurka úr. Én nem törődöm a végrendelettel. No, hiszen ön esetleg örökséghez juthat ezen a réven. Azt kevésbé érdekel, hogy én kapom-e, vagy valaki más. Ha valami jóhajtásom lenne, az nem odavág, hogy melyikünk kapja, hanem hogy melyikünk ne kapja. Ugyan? Kérdé Kurka úr kíváncsian. Ki lenne a kitagadott, ha öntől függne? No persze, mindjárt eltalálhattam volna, hogy a Matica... Nem. A Trunoszki Apolónia lenne az. Ó, szólt meglepetve a vén ügyvéd. Az a boldogtalan árva leány Isten ellen való vétek lenne. Tehát ön is, kartárs úr, igazán csodálkozom, nagyon, de nagyon csodálkozom, mit vétett önnek szegényke? Hiszen persze akadémikus diskurzus ez az egész, mert se nem tőlem függ, se nem öntől függ, hanem egy harmadik személytől, akinek minden dolgát egész életében egy negyedik személy súgta. Ez a negyedik személy csak nem ön volt. A negyedik személy az ördög volt. Én rám, bár fiskálisan vagyok, sohasem hallgatott, hát most se fog. De önt nem értem, kartárs úr, hogy miért tenni ezt a gyermekkel, ugyan miért? Mert el akarom venni feleségül. Ön? A Trunoszki Apolóniát? És mégis őt zárná ki az örökségből? Hát azt hiszi, hogy most már értem önt? Mindjárt meg fog érteni. Ha unokahúgom kapja a nagybátyám vagyonát, akkor ő gazdagabb lesz nálamnál. De nem attól félek, hogy nem jön hozzám, ám bár ez is megeshetik, hanem félek a világ nyelvétől, hogy pénzéért vettem el, ha hozzám jön. Nos, én azt a leányt még ma meg akarom kérni feleségnek. Az öreg prókátor gondolataiba elmélyedve játszott a kabátja csontgombjaival. Hát, én nekem ahhoz mi közöm van? Azt is előadom egymás után. Most hallottam a vendéglőben, hogy a Nedeci gróf gazdatisztje, bizonyos Pamutkai, azért jött, hogy ügyvédet vigyen a várba a beteg grófhoz, ahol Apolka is tartózkodik. Bolond egy világ, dohogta az öreg Kurka. Azelőtt a haldoklók a jövő világra gondoltak és papot kívántak, most az itteni világon jár az eszük és bennünket hívatnak. Pamutka is önhöz készül, hallottam, mikor azt mondta, azért siettem annyira, hogy megelőzzem. Engem akar kivinni? Önt. Nem mehetek. Éppen arra jöttem kérni, hogy helyettesítse magát általam. Ez a véletlen úgy hullott le nekem, mint a mennyei manna. Okvetlenül beszélnem kell Apolkával, s a várba bejutni kivált a belső szobákba, mondják, nagyon nehéz. Tegye meg nekem ezt a szívességet. Morgott az öreg. Jó, én nem bánom, de hát, ha valami fűben járó ügy, valami zsíros falat, hát mindenek előtt tisztázzuk az eszméket, kartárs úr. Mi lesz a honoráriummal? Legyen a honorárium az öné. Hova gondol? Én becsületes ember vagyok, gentleman vagyok. Hogy mer ön engem megsérteni? Hanem felezzük meg a honoráriumot, kartárs úr. Jó, ha így akarja. E pillanatban kopogtatta kívülről az irodaajtón. Tehát a fele. Ebben maradunk. Szabad? Pamutkai uram volt a jött, s miután Kurka úr nagyfontosságú sürgős teendők által volt akadályoztatva, Tarnóci Emilt ajánlotta maga helyett, itt aztán, amint láttuk is, elvitt Nedecre Pamutkai. De még aznap este visszatért Zsolnára, Pamutkai meghált a nagy vendéglőben, és korán reggel újra beállított Kurkához, hogy jöjjön azonnal Nedecre. No, hát Tarnóci nem volt ott? Ott volt, de mind kevés. Kurka csodálkozott. Kevés. Egy fiskális semmihez sem kevés. Nem olyan az, mint mikor ökröt ütnek le taglóval, vagy a bőrét húzzák, hogy még egy szelindek kellene hozzá, vagy még egy mészáros legény. Az ügyvéd akár egy egész vármegyét meg tud nyúzni egymaga. Még jobban álmélkodik azonban, mikor a bricskát, amin ültek, a temető utcában megállítatta Pamutkai a Flóris János ügyvéd zöld sarampós háza előtt, s odaszólt a kocsisnak,
Menjen be, János, a tekintetes úrért!
És ezzel átült a kocsis mellé az első ülésre, hogy az érkezőnek helyet adjon. Kurka úr apprehenzívus képet vágott.
Hát, nem vagyok én elég önöknek? Mint kevés kérem alássan. Ha nagyobb volna a kocsi, még egy csomó ügyvédet vinnék magammal.
Az ördögbe, dünnyögött Kurka úr.
Miféle ügy lehet az, nem tudja, tisztartó úr? Bizony nem szolgálhatok vele.
Miután Flóris ügyvéd úr elhelyezkedett egy deák köpönyekbe burkolózva, megindultak. De Kurka úr kíváncsisága csak nem tudott lelohadni, s mert Flóris kollégával úgysem beszélgethetett, Flóris kolléga süket volt, folytonos kérdezősködéssel nyaggatta útközben Pamutkait, úgyis szokása lévén sokat kérdezni és keveset felelni.
Tehát a Tarnóci kollégát is ott találjuk? Nem gondolnám,
felelte Pamutkai rejtélyesen.
Úgy, ő már végzett? Igen, ő már nem lesz ott.
Kurka úr egyre kíváncsibb lett. Az első kortyok még csak nevelték tudásszomját.
Már visszajött, persze, csinos honoráriummal. A gróf kavallérember jól fizet, ugyebár? Túlságosan is,
morogta a tisztartó.
Tehát megvan elégedve Tarnóci? Meg vagyok győződve, hogy kevesebben is beérte volna. És nem tudja véletlenül a tisztartó úr, hogy mi volt a honorárium? Nagyon lekötelezne közléssel, mert...
Pamutka uram zavarba jött, kelletlenül vakargatta vastag, vörös kávinista nyakát és szörcsölgette pipáját. Látszott rajta, hogy tudja, csak nem akarja elárulni.
Majd megmondja ő maga annak idején, mire való ez a nagy kíváncsiság.
Kurka úr egy kis burnútot szít fel szelencéjéből, aztán bizalmasan hajolt a tisztartóhoz, hogy a kocsis ne hallja.
Őszinte leszek, azért szeretném tudni, mert a fele engem illet. Úgy egyeztünk meg.
Pamutkai meg nem állhatta, hogy el ne mosolyodjék.
Jó teszi az ügyvéd úr, ha az egészet neki hagyja.
Erre azután Kurka úr elkezdett pattogni, hogy minek nézi őt a tisztartó, tékozlónak-e vagy bolondnak, de Pamutkai uram ezután is hajthatatlan maradt.
No, én bizony mégis azt tanácsolom.
Valami átláthatatlan homályt, valami különöset szimatolt a Kurka úr orra, s minél tovább haladt oknyomozó elmérkedéseiben, a körülmények latolásában és a szálak összeszedésében, még csak inkább nőtt a homály. Pongrácz István gróf egyedül fogadta a két ügyvédet, Apolka se volt most bent, kurtán végeztek. A gróf előadta szándékát Apolka adoptálására nézve, s megkérdezte őket, megcsinálják-e a kérvényt, igen vagy nem. A sok beszédnek nincs értelme, mondá. Mindketten vállalkoztak. Flóris úr a magával hozott tubussal fogott el minden szót. A ravasz vár úr kiváló üzleti érzékről tett tanúságot, de hiszen van annak elégesze, azt kérdezvén tőlük, nos, hát melyikük csinálja meg olcsóbban? Mire a két ügyvéd, szégyen ide, szégyen oda, elkezdett lefelé licitálni, ami alapjában igen mulatságos jelenet volt, és jó kedélyre hangolta a beteget, végre is Kurka úr annyit engedett, hogy már szinte ingyen volt, még talán a bélyek költség se futja, mert Kurka úr többet tudott, mint Flóris úr. Kurka úr már azt is tudta, hogy a vármegye leggazdagabb kisasszonyát teszi most kontesszé, majd meg lesz ennek a jutalma más oldalról. Tehát Kurka úrra lett rábízva az adoptálás keresztülvitele, az okmányok beszerzése és a kérvény felszerelése. Kurka úr különös beszélő kedvében volt, szeretett volna még csevegni a klienssel, egyes mást kikérdezni tőle, különösen az érdekelte, hogy Tarnócival mi történt, de a vár úr aláírván a felhatalmazást idegen bocsájtotta el őket. Odalent az udvaron már várta a friss fogat, amely visszavigye. Puszta, kihalt volt az udvar, mint egy elátkozott váré, sehol egy élő lény, csak egy vizsla őgyelgett a kút körül, és Pamutkai járt a kocsi mellett. Elbúcsúzván tőle, lépésben indultak meg a lovak a kapuívezet alatt, de amint a bricska derékig kibukkant a kapu alól, egyszerre valami csillámló tárgy pottyant a Kurka ölébe, mintha az égből hullana le. Fent az emeleten egy nyitott ablak csapódott be. Kurka hirtelen a fényes tárgy után kapott, hát egy kis ezüst gyűszű volt.